az aranygyapjas kosok. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gazdag pásztorlegény, és annak 99 juha és 3 aranygyapjas kosa. De aztán olyan szép 3 állat volt ez a 3 aranygyapjas kos, hogy még a király nyájában sem volt azoknak párja. Őrizte is a legény, mint a szeme fényét. Aludni is úgy aludt, mint a nyúl, csak a fél szemét hunyta le, a másikkal mindig a kosokat nézte. Egyszer csak elkövetkezett a tél, a legény béreked a nyájával, de hát nagy volt a baj, mert nem termett abban az esztendőben elég széna, és drága pénzért sem kapott még egy szálat sem. Mit csináljon? Az a sok drága juh, s azok a gyönyörű kosok most mind egymásra döglenek az éhségtől. Ő bizony, gondolja magában, egyet se bucsálódik, hanem elhajtja valamerre a szegény állatokat, és addig megy velük, amíg valahol harapnivalót talál nekik. Hát csak ugyan el is indul a juhokkal. Elülment a 3 kos, nagy búsan végetve, mert már 2 álló napja nem kaptak, csak egy harapás szénát sem. Addig mentek, addig mendegélnek, hogy elérnek egy nagy, rengeteg erdőbe. Ennek az erdőnek a kellős közepében volt egy nagy puszta, s hát azon a pusztán annyi széna bogja, hogy a szem nem tudta belepni. Hely, megörvend a legény, és azt mondja magában, hogy ő bizony nem megy tovább egy lépés sem. Ezen a helyen megtelepedik, és beleáll a szénába, akárkié legyen. Nagy hirtelen széjjel hányt egy bogját, és azt egy szempillantásra fel is szedegették az állatok. Na, eltelik egy nap, egyik bogja fogyott a másik után, és nem is nézett arra senki lélek. De másnap virradóra csak odajöjj egy óriás, akkora, hogy a feje az eget verte, és nagy mérgesen a legényre támad. Hogy mered az én szénámat étetni, te emberi zing? Megijed a legény szörnyűségesen. Az a rettentő nagy óriás most mindjárt kitapodja még a lelkit is. Mondja neki. Ne haragudjék, óriás bátyám uram, hiszen megfizetem, amit a juhaim megettek. Nem kell a pénzed, mondta az óriás, hanem most mindjárt ölj meg 33 juhot, és egy aranygyapjas kost. Azokat egyszerre süsd meg, mert ma még nem früstököltem. Mit csináljon szegény feje? Meg kellett, hogy ölje azokat a drága szép juhokat, de még az aranygyapjas kost is. De szomorú volt a legény, szinte megrepett a szíve, mikor a kést az aranygyapjas kos hasába akasztotta. De hát ennek is meg kellett történnie. Előkerít az óriás egy rengeteg nagy üstöt. Abba beléhányták a teménytelen sok húst, aztán olyan tüzet csaptak alá, hogy még 7 országon is túlvilágolt a lángja. Meg is sült egy percre annak a 34 állatnak a húsa, és az óriás, akár hiszitek, akár nem, csak belémerített 3-szor az üstbe az ő kanáljával, és 3 falásra, mind egy befaló falásig bekapta azt a finom tokányt. Azzal azt sem mondta, hé, legény, cseréljünk pipát, tovább állított. Na, mondta a legény magában, én ugyan jó drágán megfizettem azt a kicsi szénát. Tusakodott, vajon ott maradjon-e? Ő bizony ott marad. Nem bánja már, ha ennyiben van. Egye meg mind, amennyi juha van, az a nagybelű óriás. Megint csak nekiesett 2-3 bogjának, széjjel hányta, és jól tartotta a juhait. Elkövetkezik a másnap reggel, s hát megint jó az óriás. Már messziről kiáltotta. Hamar, legény, hamar, ölj le 33 juhot és az aranygyapjas kost, mert ma még nem früstököltem. Mit volt mit tenni, csak megölt 33 juhot, és az aranygyapjas kost is utána. Az óriás 3 falásban ezeknek is megette a húsát, s azzal tovább sétált nagy begyesen. Még éppen 33 juha és egy aranygyapjas kosa volt a legénynek. A szíve is sírt, ha rájuk nézett. Ha még ezeket is megeszi az óriás, elmehet világgá, úgy marad, mint az ujjam. Elkövetkezik a 3. reggel is. Hát, csak ugyan jó az óriás, és messziről kiabálja. Hé, legény, hát azok a juhok még élnek? Mindjárt megöld valamennyit, mert különben szörnyű halált halsz. Könyörög a legény, istenkedik, hogy hagyja meg már azt a keveset, de az óriás még egy juhfarkát se engedett. Hallod-e, hé, mondta a legénynek. Ne húzalkodj nekem sokáig, hanem duvast ki a bőrükből azokat a juhakat, mert különben csúfot látsz. Megöli a legény mindegy szálig a juhakat, meg a kost is, beléhányja teménytelen sok húst az üstbe, és egy nagy rúddal keveri-keveri nagy keservesen. Egyszerre az óriás, mit gondolt, mit nem, leheveredik a tűz mellé, és elszenderedik. Na megállj, te istentelen, gondolja a legény. Nem eszel ebből a húsból, tudom azt az egyet. Azzal csak kimerített egy kanál jó forró zsírt, és az óriás szemére locsantotta. Szörnyűt bődült az óriás, felszökik a tűz mellől, tapsant ide, tapsant oda nagy lábaival, ha valahogy rátapsincson a legényre. Na te emberizink, ordított az óriás. Kioltottad a szemem világát, de vigyázz, hogy a kezem közé ne kerülj, mert erősen megkeserülöd. Eleget innét is, eleget túl is, kerítgeti mindenféleképpen, de nem volt annyi lelkes istene, hogy meg tudja fogni a legényt. Gondolja az óriás, ezt így soha meg nem fogod, még a világ s még két nap, ha szép szerint nem. Elkezdett a legénynek ízelkedni mindenféle mézes-mázos beszédekkel, hogy így, hogy úgy, hogy őt vezesse mindenfelé, ha már megvakította, s bizony nem bánja meg. Nem én, mondta a legény. Szeretnél ugye engemet is megenni? Abból nem eszel? Azt mondta most az óriás. Látom, hogy nem lehet túljárni az eszeden, te pásztor legény. Jól van hát, jár te is békével. Hanem ha már megettem a juhaidat, nem akarom, hogy egész károd legyen. Adok neked egy gyűrűt, azt húz fel az ujjadra, s nagy hasznát veszed, bármerre járj ezen a világon. Erre az óriás ledobott egy gyűrűt, a legény pedig nagy hirtelen felkapta, s a kis ujjára húzta. Hát ahogy felhúzta, az a gyűrű csak elkezd kiabálni. Erre, erre, vakóriás, erre, erre, vakóriás! Megijed a legény, mert az óriás csak ugyan ment a gyűrű hangja után. Na most mit csináljon? Mindjárt agyon tapossa a vakóriás. Eleget akarja lehúzni a gyűrűt, de az úgy az ujjára tapad, hogy semmiképpen nem tudta lehúzni. Mit volt mit tenni? Előrántotta a bicsakját, lenyisszentette az ujját. Volt ott közelibe egy feneketlen tó, és abba belédobta az ujját gyűrűstül. A gyűrű pedig a tóban is csak ezt kiabálta. Erre, erre, vakóriás! Erre, erre, vakóriás! Az óriás ment is utána, és egyszerre csak belépett a feneketlen tóba. Úgy elmerült, hogy soha meg nem látta többet az Isten áldott napját. Na, ettől nem kell többet félnem, mondta a legény, hanem most már én is mehetek világgá. Elindul a legény, megy, mendegél a nagy rengetegben. Amint menne, találkozik egy szörnyű nagy fekete medvével. El akar futni, de a medve megszólal, és azt mondja neki. Állj meg, hé, ne fuss, mert számadásom van veled. Tudod-e, hogy ki vagyok én? Én annak az óriásnak a testvére vagyok, akit te megvakítottál. Megölhetnélek, de most meghagyom életedet. Hanem azt mondom neked, hogy meg ne merj házasodni az életben, mert ha még a világ végén leszel is, megtalállak, és szörnyű halált halsz. Fogadkozik a legény, hogy ő nem házasodik meg, hiszen nem is kapna feleséget, mikor nincs neki semmi a földkerekségen. Azzal tovább megy nagy szomorúan. Hely, búsult szegény feje, hogy mit is ér az ő élete, ha meg nem házasodhatik. Megy mendegél, kér az erdőből is, és annak a szélén talál egy házat. Abban lakott egy özvegyasszony egyetlen lányával. Bemegy, köszön, s kérdi az asszony, hogy mi járatban van. Én bizony édes néném asszony szolgálatot keresnék, ha valaki megfogadna, feleli a legény. Az özvegyasszonynak megtetszik a legény, s befogadja szolgának. Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, s a legény még mindig az özvegyasszonynál lakott. Nem tudott megválni a háztól, mert erősen belé talált habarodni az özvegyasszony lányába. A lány is szerette, és a legény egyszer csak előállott, és megkérte a kezét az özvegyasszonytól. Az pedig azt mondta, hogy nem bánja. Ásók apa válassza el őket, ha szeretik egymást. Elfelejtette a legény erős szerelmében, hogy mit mondott a medve, és nagy lakodalmat csapott. De amikor a legjavában folyt a mulatság, egyszer csak szörnyűséges mormogás hallatszik az ajtóban. Megijed a legény. Na ez bizonyosan a medve. Az volt csak ugyan. Cammogott be, és egyenest a legénynek tartott. Azt mondja a legény a mátkájának. Szívem szerelme, nekünk most meg kell válnunk. Elfelejtettem, hogy nekem nem szabad megházasodnom soha az életben. Az a medve, aki amott jő errefelé, mindjárt megöl. Sír a legény, sírt a lány keservesen. Elbúcsúztak egymástól, de hogy soha el ne felejtsék egymást, egy gyűrűt ketté törtek, egy zsebkendőt pedig ketté hasítottak. Felét eltette a lány, felét a legény a gyűrűnek is, a kendőnek is, és úgy indult a legény bujdosásba. Azt mondta, hogy éppen a világ végére megy, hanem a medve utána kiáltott. Most megmenekedtél, hanem vigyázz, mert megtalállak, ha a föld alá bújsz is. Megy a legény hetet hét ország ellen, hegyeken, völgyeken által, s talál egy kicsi házat. Bemegy oda, s hát ott egy olyan ősz öregember lakik, hogy az orra éppen a tértét veri. Köszön neki. Adjon Isten szerencsés jó estét, öregapó. Szerencsét, feleli az ősz ember, hogy öregapónak szólítottál, mert különben halálfia vagy. Hát hol jársz itt, ahol madár se jár? Elmondja a legény minden búját, baját. Nem tudja, mit évő legyen, szeretne megházasodni. De egy istentelen medve erőst fenekedik az életire, mindenfelé kíséri, akármerre menjen. Azt mondja az őszember. Édes fiam, én nem tudok ez ellen semmit tenni, hanem adok egy gyűrűt, azzal menj tovább. Innét két napi járásra lakik egy nálam is öregebb ember. Mondjad neki, hogy mit adtam, talán ő is ad valamit. Megköszöni a legény a gyűrűt, s tovább indul. Két nap múlva csak ugyan elérkezik, ahová az őszember igazította. De abban a házban olyan őszember lakott, hogy az elsőnek apja lehetett volna. Köszön ennek is. Szerencsés jó estét, öreg apó. Áldott szerencsét, hogy öreg apónak szólítottál. Hát mi szél vetett ide, édes fiam? Mondja a legény a dolgát, s hogy egy őszember igazította ide, ha ő is adna valamit. Azt mondja az őszember. Egyebet én sem adhatok, fiam, gyűrűnél, csak tedd el jól, s menj még két napot, aztán találsz egy házat. Abban még nálam is öregebb ember lakik, majd áld az is valamit. Megy a legény, s meg sem állott, míg ahhoz a házhoz nem ért. Ott ült egy nagy karosszékben az őszember, az ölében egy nagy könyv volt, s abból olvasgatott. Köszön a legény, az őszember fölnéz, és azt mondja. Na, éppen kerek 100 esztendeje, hogy embert nem láttam. Hát te hogy kerültél ide, te szegény legény? Mondja a legény, hogy miben jár. Jól van, édes fiam, ne búsulj. Adok én is egy gyűrűt neked, tedd a többihez. Aztán menj tovább, és addig menj, amíg az út két felé nem válik. A két út közt van egy domb. A három gyűrűt tedd le oda, te pedig feküdj rájuk, és el ne mozdulj reggelig. Aludj ott egész éjjel. Mikor reggel megébredsz, három nagy kutya lesz melletted a három gyűrű helyett. Egyet szólíts minden tudónak, egyet világon átallátónak, a harmadikat szólítsd földnehezének. Menj aztán ezekkel, amerre a szemed lát, ne félj a medvétől. Megköszöni szépen a legény a jó tanácsot, elbúcsúzik és tovább indul. Másnap estére kelve keresztúthoz ér, és ott meg is állapodik. Hát csak ugyan volt egy domb ott. Leteszi a három gyűrűt, ráfekszik, elalszik, és reggel mire felébred, akkor a három kutya heverészet mellette, mint három nagy sütőkemence. Mondja egymás után a nevüket, és mind a három elejébe szökik a nevire, s a legény jól megjegyzi, hogy melyik másik. Már most szervusz világ! Csak lássa meg a medvét! Tudom, Istenem, úgy széjjel szaggattatja ezekkel a kutyákkal, hogy egy porcikája sem marad. Ment a legény, ment hegyeken, völgyeken által, és elért egy kicsi házba. Ott lakott egy csúnya vén boszorkány, és beszegődik a hozszolgának. Azt mondta neki a boszorkány, hogy nála nem lesz egyéb dolga, csak minden nap menjen vadászni, és hozzon egy nyulat. El is ment a legény már első nap nyulászni, s magával vitte a kutyákat is. Amíg oda járt, csak beállít a medve a boszorkányhoz, s megkérdezi, hogy egy ilyen s egy ilyen legényt nem látott-e. De bizony láttam, mondta a boszorkány. Nálam van szolgálatban. Na, ha nálad van, bizony meg is ölöm, mondta a medve. A boszorkány erre azt mondta, hogy tőle ugyan megölheti, mert neki az a legény senkie. Ő bizony kútba nem szökik utána. Aztán elegyeztek, hogy a medve fekszik az ajtó küszöbén belül. Nagy hirtelen váltak egy gödröt, abba feküdt, hogy se a legény, se a kutyák észre ne vegyék, mert különben mindjárt összetépik, s mikor a legény belép, csak szökjék a nyakába, s folytsa meg. Befekszik a medve a gödörbe, aközben a legény is hazaindul a vadászatról egy nyullal. Amint jődögélnek, csak összedugja az orrát a három kutya, és minden tudó azt mondja. Ti csak maradjatok a gazdámmal, én előre futok, mert baj van otthon. Azzal megfutamodik, és ahogy hazaért, egyenest a küszöbnek ment és ráfeküdt. Hazaérkezik a legény is a másik két kutyával, be akar menni. De minden tudó nem mozdult el a küszöbről. Átlépte volna, de akkora volt, mint egy sütőkemence. Eleget mondta szépen neki, hogy kuss félre minden tudó meg sem mozdult. Rúgta, verte, bizony nem mozdult az. Mit volt mit tenni, az ablakon kellett, hogy bemásszék. Aztán beült a tűzhely mellé, a nyulat megsütötte, a boszorkánnyal megették, és a medve meg sem mert moccanni a gödörben. Másnap is elmegy a kutyákkal vadászni. Mérgelődött, morgolódott a medve, hogy nem ölhette meg a legényt. Hogy is ölhetné meg, mindazon törte magát. Azt mondja a vén boszorkány. Hallod-e te medve? Tudom én, mit csinálj. Ássunk a katlan alá egy gödröt, feküdj oda. És mikor oda megy, hogy a nyulat megsüsse, szökjél ki a gödörből és dobd a tűzbe. Úgy is tesznek. Gödröt ásnak a katlan alá, és a medve belefekszik. De minden tudó azt is tudta, hogy ismét megsuhintotta a társainak, hogy baj van otthon. Fogja magát világon által látó, beléheveredik egy pocsolyába, azzal előrefut, otthon egyenest ráfekszik a tűzre, és az mindjárt kialudt. Hazaért a legény is, meg akarja sütni a nyulat, de hát világon által látó ott fekszik nagy lucskosan. Egy szikra tűz sincs. Hiába kiabál neki, kuss el világon által látó. Hiába üti, veri, el nem mozdult az onnét. A legény nagy mérgébe kiment a házból. Lefeküdt a csűrbe, és akkor a kutyák is utána sompolyogtak. De bezzeg, csak most mérgelődött Isten igazában a medvekoma. Azt mondotta a vén boszorkánynak, hogy ha holnap el nem pusztíthatja azt a legényt, akkor őt pusztítja el. Jól van, nem bánom, esküdözött a boszorkány. Szaggas 77 darabra, ha holnap meg nem ölheted az istentelent. Feküdj most az ágy alá, ott csak meg nem látnak azok az örtöngős kutyák, mert bizonyosan a kutyák mesterkednek ellenünk. És amint belép, ugor ki az ágy alól, és tégy vele, amit akarsz. Elmegy a legény harmadnap, a kutyák is vele mennek, a medve pedig béfekszik az ágy alá. Hanem minden tudó ezt is jól tudta, és megint csak összesúgtak, búgtak. Aj, megrugaszkodik erre földneheze, és hazáig meg sem állott. Befut a házba, és egyenest felfekszik az ágyba. De úgy ránehezedett az ágyra, hogy a medve meg se tudott moccanni. És a legény békességesen megsütette a nyulat, aztán jól lakott, elnyúlt a tűzhely alatt, és úgy aludt ott reggelig, mint a bunda. A vénboszorkány pedig nem találta a helyét, csak hogy ki nem törte az erős nyavaja szörnyű félelmében. Vége az életének, ha a legény elmegy hazúról. Gondolja, még próbál egyet, hát ha azzal a legényt is elpusztíthatná, és az ő életét is megmenthetné. Azt mondja a legénynek, mikor felkészült, hogy vadászni induljon. Minek is viszed magaddal azokat a nehéz kutyákat, hiszen azok úgyse fogják el a nyulat. Ne fáraszd mindig, inkább rekezd be a csűrbe, még te oda jársz. A legény széles a világért se gondolta, hogy a medve a háznál van. Hallgatott a boszorkányra, és csak ugyan be is rekesztette a kutyákat a csűrbe. Azzal elment vadászni. Jő haza este felé, s hát a medve csak elébe toppan. Megijed a legény, úsgyi neki, vesd el magad, megfutamodik, hátra a kertbe, s felmászik egy fára. Mászhatsz, kiáltott a medve. Még az égbe is felmászhatsz, már meg nem szabadulsz a körmöm közül. Könyörgött a legény, kegyelmezzen fiatal életének, de a medve mind csak azt kiabálta. Szállj le onnét, mert ha nem, én szállítlak le, azt pedig nem köszönöd meg. Jól van, mondta a legény, leszállok, csak engedd meg, hogy elébb hármat kiáltsak. Kiálthatsz 13-at is, úgyis halál fia vagy. Kiált a legény, ahogy csak a torkán kifért. Nye, minden tudó, nye! Hallja ezt minden tudó, és mondja a többinek. Hé, halljátok-e? A gazdám az én nevemet kiáltja. Talán bizony álmot láttál, mondta világon által látó és földneheze, mert ők csak ugyan nem hallottak semmit. Egy kis idő múlva ismét kiált a legény. Nye, világon által látó, nye! Hallja ezt világon által látó, és azt mondja a másik kettőnek. Nem hallottátok? Mintha most engem szólított volna a gazdánk. Most minden tudó és fölneheze nem hallotta, és azt mondták világon által látónak, hogy bizonyosan álmot látott. Harmadszor kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért. Nye, földneheze, nye! Most földneheze hallotta a kiáltást, a többi nem. De bizony az én nevemet hallottam szólítani, mondta földneheze. Na, ha igen, szólott minden tudó, menjünk, mert a gazdánk veszedelemben van. Ne kirugaszkodnak, de közmént legyen mondva, a medve rengeteg nagy kövekkel és sziklákkal körülzárta volt a csűrt. Még a fedelét is jól megnyomta, hogy a kutyák ki ne szabadulhassanak. Neki szökik minden tudó a csűrfalának, rúg egyet rajta, csak megrendül a csűr belé. Rúg egyet világon átallátó, és arra kidült félig. Rúg egyet földneheze, és erre úgy széjjel duvadt az egész csűr, mintha nem is lett volna. Ez alatt a medve felmászott a fára, és éppen meg akarta ragadni a legényt, hogy megölje. Meglátják ezt a kutyák. Szökik egyet minden tudó, de nem tudott egy szökésbe ott teremni a medvénél. Szökik világon átallátó, és az felszökött a fának fele magasságára. Szökik most földneheze, és az éppen a medvéhez szökött. Belecsimpeszkedik a medve torkába, ránt egyet rajta, és úgy leteremti, hogy éppen világon átallátóig hengeredett. Rándít egyet rajta világon átallátó is, és lehajítja minden tudóhoz. Ez nyakszirtán ragadja, és úgy levágja, hogy csak megnyekkent a földön. Aló neki, leszökik mind a három kutya a fáról, közrefogják a medvét, és úgy szerte tépik, hogy még a 77. porcikája is 77 felé szakadt. Azt mondja most minden tudó. Na, ezzel készen vagyunk, de még hátra van a vén boszorkány, szaggassuk össze azt is, mert megérdemli. Mindjárt elfutottak, és a boszorkányt is összeszaggatták. De bezzeg örvendett a legény, hogy már többet nem kell félnie a medvétől. Hálálkodott magában az ősz embereknek, hogy neki ilyen áldott hű kutyákat adtak. Gondolja, már nincs rájuk több szüksége. Visszaviszi, szépen megköszöni, és talán elmegy haza, ha ugyan lenne még otthon keresni valója. Megérkezik a legöregebb ősz emberhez, elmondja, hol járt, miken ment által, és vissza akarja adni a kutyákat. Azt mondja az őszember, csak tartsd meg magadnál, édes fiam, menj vissza ahhoz a dombhoz, ahol egyszer háltál. Hájott az éjjel is, és reggelre a három kutyából három gyűrű lesz újra. Azokat vidd el magaddal, és nem vallod majd kárát. Megköszönte az őszember jóságát, elbúcsúzott tőle, és meg sem állott addig a dombig. Ott lefeküdt a kutyákkal, s hát reggelre csak ugyan három aranygyűrű volt mellette. Elteszi szépen a gyűrűket, és elindul hazafelé. Sok hegyeken, völgyeken ment által, még a haja is őszülni kezdett a rengeteg nagy útban. De addig ment, hogy éppen abba a faluba ért, ahol az ő mátkája lakott. Kérdi az embereket, hogy mi hír a faluban. Mondják neki, hogy nincs semmi különös változás, csak ez és ez a lány ma mond hitet egy legénynek. Hát ez éppen az ő mátkája volt. Fogja magát, koldusgúnyába öltözik, és elmegy a lakodalmas házhoz. Amint ott áldogálna az ajtó megett, oda megy az a mennyasszony, és megkínálja egy pohár borral. Azt mondja neki a legény. Iszom, de csak úgy, ha te megiszod a felét. A lánynak jó kedve volt, és azt mondta. Legyen meg a kent kívánsága. Felhajtja a legény félig a bort, s titkon a pohárba veti a fél gyűrűt, akinek a párját a lánynál hagyta volt. A leány is felhajtja a maradék bort, s hát mit lát a pohár fenekén, az ő fél gyűrűjének a felét. Hát ezt hol kapta, Kent? Ott, ahol te a másik felét. Közben előveszi a legény a fél zsebkendőt is, és azt mondja. Ha már bort itta, meg is törölöm a számat. Hát ezt hol kapta, Kent? Ott, ahol te a másik felét. Szalad a lány a ládájához, kinyitja, és előveszi a fél gyűrűt és a fél kendőt. Összeteszik a két fél gyűrűt, a két fél kendőt, s hát úgy talál, mint a bodosi lakodalom, se több, se kevesebb. De lett is nagy öröm. A lány mindjárt a nyakába borult a régi jegybéli mátkájának, és a másiknak azt mondta, jó utat, ahol sár nincs. Csaptak aztán olyan lakodalmat, hogy Sánta mihokbá ott törte ki a lábát a nagy táncolásban. Hát a három gyűrűvel mi lett? Azzal a három aranygyűrűvel az lett, hogy lakodalom után kezébe veszi az ifjasszony, nézi, és mondja, hogy milyen jó volna ez a három gyűrű az ő ujjára. Még jól ki se tudta mondani, csak kiesik a kezéből mind a három gyűrű, és lásd csodát, olyan gyönyörű három aranygyapjas kos lett azokból, hogy olyan gyönyörűt még emberi szem nem látott. Örvendett az ifi ember, hogy azt se tudta, melyik lábára álljon, és esküdözött égre földre, hogy ezek a régi kosok, akiket az óriás felfalt. Alig mondta ezt, bégetni kezd a három kos, s hát, mintha csak a földből termettek volna elő, béomlik az udvarra a 99 lyuk. Még csak most lett igazi kedve az ifi embernek. Hiszen ez így éppen jó volt. Eleget sanyargott szegény feje. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.